Kilencedik novella. Federico dei Alberigi szerelmes, de nem nyer viszont szerelmet, és az udvarlásban eltékozolja minden vagyonát, csupán egy solyma marad. Mivel pedig egyeben nincs, ezt tálalja fel ebédre hölgyének, ki meglátogatja. Ki is, mikor ezt megtudja, megenyhül irányában, feleségül megy hozzá, és gazdag emberré teszi. Filoména már elhallgatott, midőn a királynő látva, hogy Dioneon kívül annak kiváltsága miatt már csak ő maga tartozik novellát mondani, vidám arccal szólott ekképpen. Rajtam van az elbeszélés sora. Én tehát, drága hölgyeim, szívesen teljesítem kötelességemet egy novellával, mely némiképpen hasonlatos az előbbihez. És pedig nem csupán azért, hogy megismerjétek, mely hatalma vagyon bájos magatoknak a nemes szíveken, hanem azért is, hogy megtanuljátok magatok jó szántából osztogatni illendő alkalmakkor jutalmaitokat, nem engedvén, hogy mindig csak a vak szerencse vezéreljen benneteket. Mivel hogy a szerencse nem okos megfontolással, hanem találomra, és legtöbbször szertelenül osztogatja ajándokait. Tudnotok kell tehát, hogy Coppo di Borghese Domenici, ki a mi városunkban élt, és él talán ma is, tisztelendő és nagy tekintetű férfi, és inkább jellemért és jelességért, mint nemes származásáért fölöttébb kitűnő és méltó, hogy örökre fennmaradjon híre, ez tehát öreg napjaira abban lelte mulatságát, hogy szomszédainak és másoknak gyakorta mesélt régmúlt dolgokról, mesélni pedig mindenki másnál jobban, értelmesebben, hívebb emlékezettel és ékesebb szavakkal tudott. Egyéb tetszetős elbeszélései során azt is mesélni szokta, hogy élt valamikor Firenzében bizonyos Federico Alberigi nevezetű ifjú, fegyverforgatásban és lovagi jelességekben oly nagy hírű, hogy nem volt hozzáfogható nemes úrfi egész Toszkánában, ki is, miként a legtöbb nemes úrral megesik. Belé szeretett bizonyos Monna Giovanna nevezetű nemes hölgybe, kit maga idején a legszebb és legbájosabb firenzei hölgynek tartottak. És hogy annak szerelmét megnyerje, szüntelenül vitézi tornákra és lovagi játékokra járt, dáridókat csapott, ajándékokat osztogatott, és két kézzel szórta, pazarolta vagyonát. De a hölgy, akinek tisztessége vetekedett szépségével, rá sem hederített mindarra, mit kedvéért mívelt, sem arra, aki mívelte. Miközben tehát Federico mértéktelenül pazarolta vagyonát, és semmit sem szerzett, mint már könnyen történni szokott, gazdagsága elúszott, és ő oly igen elszegényedett, hogy semmi egyebben nem maradt egy kicsiny birtokon kívül, amelynek jövedelméből szűkösen éldegélt. Ezen belül csupán egy solyma, melyhez fogható talán nem is volt a világon. És ám bár szerelme nagyobb volt, mint vala, mégis, mivel látta, hogy a városban nem élhet immár kedve szerint, elköltözködött Campiba, hol ama kicsiny birtoka volt. Ottan, ha tehette, madarászott, és senkitől segítséget nem kérvén, béketűréssel viselte szegénységét. Történt tehát egy napon, mikor már Federico olyan ínségre jutott, hogy Monna Giovanni férje megbetegedett, és amikor halálát közeledni érezte, végrendeletet tett, és roppant vagyonának örököséül egyetleni már nagyocska fiát megtette, annak utána pedig elrendelte, hogy ha fia törvényes örökös nélkül hal meg, Monna Giovanna legyen örököse, mivel hogy fölöttébb szerette őt. És akkor meghalálozott. Monna Giovanna tehát özvegyen maradt, s miként már hölgyeinknek szokásuk, nyár idején kimentem a fentmondott fiával nyaralni egyik birtokára, mely Federigoénak szomszédságában volt. Ekképpen történt, hogy ama fiú barátságba keveredett Federigoval, és játszadozott madaraival és kutyáival, s minek utána többször látta röpülni Federico sólymát. Mód felett megtetszett neki, és igen szerette volna megkapni. De nem merte elkérni tőle, látván, hogy Federico oly igen szereti. És ekképpen folytak a dolgok, midőn pedig történt, hogy a fiúcska megbetegedett, ezen pedig anyja nagyon megszomorodott, mivel nem volt több gyermeke, ez pedig szíve mélyéből szerette, tehát álló napon által mellette volt, és szüntelenül vigasztalta, és gyakorta kérdezgette, kívánna-e valamit, s kérte, hogy csak mondja meg, mert ha megszerezheti, bizony a föld alól is előteremti neki. A fiú, hogy sokszor hallotta eme kínálkozást, szólott ekképpen: anyám, ha megteszed, hogy megkapjam Federico sólymát, bizonyosra veszem, hogy nyomban meggyógyulok. A hölgy ennek hallatára némiképpen meghökkent, és fejét törte, mit évő legyen. Tudta, hogy Federico nagy időn által szerette, de ő soha még csak egy pillantást sem juttatott neki, miért is ekképpen szólott magában, hogyan küldjek vagy menjek el ama sólymot elkérni tőle, mely tudomásom szerint a világ legjobb sólyma, és ezen felül gazdájának kenyérkeresője, és hogyan lehetnék oly kíméletlen, hogy elvegyem egy nemes úrtól egyetlen örömét, melynél egyebe a világon nem maradt. És efféle gondolatok háborgatták, és ám bár bizonyosra vette, hogy megkapja, ha kéri, nem tudta, mit mondjon fiának. Hát semmit nem felelt, hanem hallgatott. Végezetül erőt vett rajta az anyai szeretet, és feltette magában, hogy teljesíti kívánságát, és akármi történik is, nem küld érette, hanem maga megyen a férfihoz, és elhozza fiának a madarat. Szólott tehát: fiam, szedd össze magadat, és iparkodjál meggyógyulni, mivel megígérem neked, hogy holnap első dolgom leszen elmenni hozzá, és elhozni néked amaz madarat. Ennek a fiú igen megörült, és még ugyanaz napon némiképpen jobbra fordult állapotja. Másnap reggel a hölgy egy másik hölgy társaságában csak úgy séta örve alatt elment Federico kicsiny házához, és kihívatta őt. Az pedig, mivel az idő, mint egyáltalán abban napokban nem volt alkalmas a madarászásra, éppen kertjében időzött, és némely apró munkákban foglalatoskodott. Amikor meghallott, hogy Monna Giovanna hívatja a kapuba, igen elcsodálkozott, és vidáman kisietett. A hölgy pedig, midőn jönni látta, úri hölgyhöz illendő kedvességgel elébe ment, és Federico udvarias köszöntésére ekképpen felelt: jó napot, Federico! Aztán folytatta: azért jöttem, hogy kárpótoljalak ama veszteségekért, melyek miattam értek, mivel hogy a kelleténél jobban szerettél engemet. A kárpótlás pedig az, hogy eme barátnőmmel egyetemben egészen családiasan véled akarok ma ebédelni. Felelte erre Federico alázatosan: Madonna, nem emlékszem, hogy valaha is bármi kárt szenvedtem volna miattad. Viszont azonban jót oly bőven nyertem, hogyha volt bennem valami jelesség, azt csak te jelességednek s irántad való szerelmemnek köszönhetem. És bizony mondom, eme nagylelkű látogatásod sokkal drágább nekem, mintha visszanyerném vagyonomat, és megint úgy tékozolhatnám, mint annak idején, ám bár bizony szegény házigazdához tértél be. És ekképpen szólván szégyenkezve bevezette házába, onnan pedig kikísérte kertjébe, és mivel nem tudott mást melléje adni, mulattatására szólott ekképpen: Madonna, mivel senki más nincs itten, Majd ez a jó asszony, eme jobbágyomnak felesége elmulattat addig, míg én az ebédről gondoskodom. És ám bár fölöttébb nagy volt insége, eladdig még soha nem érezte, mi nagy nyomorúságra jutott, vagyonának mértéktelen pazarlása miatt. De ma reggel bizony megérezte, mert semmit nem lelt, amivel megvendégelhette volna a hölgyet, kinek szerelméért már oly rengeteg embert megvendégelt. És kínos szorongásában átkozta magában balsorsát, s mint ki eszét vesztette fel és alá rohant, mivel azonban sem pénzt nem lelt, sem zálogba való holmit, az idő pedig későre járt, és fölöttébb kívánkozott valamivel megvendégelni a nemes hölgyet, kérni pedig senkitől nem akart, legkevésbé tulajdon jobbágyától, szemébe ötlött derék solyma, mely ott üldögélt rúdján a kis szobában. Mivel tehát egyebe nem volt, megfogta, és kövérnek érezvén úgy vélt, hogy méltó eledel lesz ilyen hölgy számára. Annak okáért tovább semmit nem tétovázott, hanem kitekerte nyakát, odaadta az egyik cselédlánynak, hogy megkoppassza, megfűszerezze, nyársra húzza, és gondosan megsüsse. És minek utána megterítette az asztalt hófehér terítőkkel, melyekből volt még néhány darabja, vidám arccal kiment kertjébe a hölgyhöz, és megjelentette neki, hogy készen van az ebéd már, amilyen szegénységétől tellett. Miért is a hölgy kísérőjével együtt fölkelt és asztalhoz ült, és nem tudván mit esznek, megették a derék solymot Federigo társaságában, ki nagy udvariasan kiszolgálta őket. Asztalbontás után kicsinyék kellemetes beszélgetésben mulatták magukat, és akkor a hölgy elérkezettnek vélte az időt szóba hozni azt, amiért jött, miért is nyájasan így adta fel a szót Federigónak. Federigo, ha visszaemlékezel elmúlt életedre és az én tartózkodásomra, amelyet talán keménységnek és szívtelenségnek vettél, bizonyosra veszem, hogy elámulsz vakmerőségemen, ha meghallod, mi volt fő-fő oka látogatásomnak. De ha volnának vagy lettek volna gyermekeid, és ekképpen ismernéd a szülői szeretetnek fölöttébb hatalmas erejét, szentül hiszem, hogy legalább részben megértenél engemet. De mivel néked nincsenek gyermekeid, nékem pedig van egy. Nem vonhatom ki magamat az anyák közös törvénye alól, mivel pedig e törvények ereje kényszerít, akaratom és minden illendőség és minden tartózkodásom ellenére, ajándékul kell kérnem tőled valamit, mi tudomásom szerint a legdrágább neked, és pedig méltán, mivel keserves sorsod semmi más örömet, semmi más szórakozást, semmi más vígasztalást nem hagyott meg számodra. A sólymodat kérem ajándokul, melyre fiam oly igen ráóhajtott, hogy ha nem viszem el néki, attól tartok, majd oly súlyosra fordul nyavajája, hogy elvesztem őt. Annak okáért kérlek, nem irántam való szerelemedre, mely téged semmire nem kötelez, hanem tulajdon nemességedre, mely annak idején lovagi foglalatosságban ritkította párját, ne terheltessél nékem ajándékozni azt, hogy elmondhassam, ím ez ajándok révén megmentetted fiam életét, őt pedig ezzel örökre hívedül elkötelezted. Federico, mikor a hölgynek kérését végighallgatta, és észbe vette, hogy nem teljesítheti kívánságát, mivel hogy a solymot feltállalta neki ebédre, ott a hölgy előtt sírva fakadt, és egyetlen szóval nem tudott felelni. A hölgy előbb azt hitte, hogy fájdalmában sír, mert meg kell válni a derék solymától, és már-már visszavonta kérését, de meglátta és várt, míg Federigo kisírja magát és felel, ki is tehát szólott eképpen. Madonna, mióta Istennek úgy tetszett, hogy benned vetettem szerelmemet, Számos dolgaimban éreztem a sorsnak kajánságát, és keseregtem miatta. De mindez semmiség volt ahhoz képest, mit mostan velem művel, miért is soha meg nem békélhetek vele, ha meggondolom, hogy eljöttél szegény házamba, melyet még gazdag voltam, nem méltattál látogatásodra, és csekéke ajándékot kérsz tőlem, és a sors úgy intézte, hogy még ezt sem adhatom meg néked. Hogy pedig miért nem adhatom, rövidesen megmondom. Midőn meghallottam, hogy te kegyelmesen velem óhajtasz ebédelni. Meggondolván előkelőségedet és nemességedet, úgy véltem, hogy méltó és illendő téged erőmtől telhetőleg drágább eledellel vendégelnem, mint aminőkkel rendszerint más embereket szokás, miért is eszembe jutott a sólyom, melyet tőlem kértél és annak jelessége, és ezt hozzád méltó eledelnek véltem. Ma délben tehát ez volt a pecsenye tányérodom. És úgy hittem, hogy ekképpen a legjobban használom fele madarat, de mivel most látom, hogy másképpen kívántad, úgy fáj, hogy nem tudok szolgálatodra lenni, miképpen azt hiszem, soha meg nem vigasztalódom miatta. És ekképpen szólván bizonyságul előhozatta a sólyomnak tollait, a karmait és csőrét. Mikor a hölgy ezeket meglátta, és a lovagnak szavait végig hallgatta, elsőben is megfette, hogy így kiváló solymot levágott, hogy egy hölgynek feltálalja, de annak utána fölöttébb magasztalta magában a férfiúnak nemes lelkét, melyen a szegénység sem előbb, sem most nem tudott csorbát ejteni. Mivel tehát szétfosztott reménysége, hogy a solymot megkaphatja, aggódni kezdett fiának egészsége miatt, hát csüggetten távozott és visszatért fiához. Az pedig, akár bánatában, hogy a solymot nem kapta meg, akár betegségében, mely talán mindenképpen így véget ért volna, kevés napok múltán anyjának mérhetetlen fájdalmára elköltözött az életből. Őt pedig, minek utána egy darabig sírt és kesergett, bátyai ismételten nógatták, hogy menjen újra férjhez, mivel dúsgazdag és még fiatal. Mikor tehát látta, hogy bármennyire ellenkezik is, szüntelenül erre sarkalják, eszébe jutott Federigo derégsége és utolsó nagylelkűsége, mikor az ő vendégelésére megölte kitűnő solymát. Bátyainak tehát ekképpen felelt. Ha beleegyeznétek, én szívesen özvegyen maradnék, ám ha úgy kívánjátok, hogy férjhez menjek, bizony soha más nem veszek férjemül, hanem Federigo dei Alberigi. Bátyai ennek miatt csúfolkodtak véle, és mondották, ostoba, mit beszélsz? Miért akarod éppen ezt ki szegény, mint a templomegere? Felelte nékik az asszony. Testvéreim, jól tudom, hogy úgy van, miként mondjátok, de én inkább akarok férfit vagyon nélkül, mint vagyont férfi nélkül. Ebben aztán bátyai megértették gondolatját, és mivel Federigót bármilyen szegény volt, igen derék embernek ismerték, hozzáadták az asszonyt minden vagyonával egyetemben. Federigo pedig látván, hogy felesége lett a hölgy, kit oly forrón szeretett, maga pedig ezen felül dús vagyont is lelt, most már okosabban bánt gazdagságával, és boldogan élt az asszonnyal mind élete fogytáig.